Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ferenc pápa nyugodtan töltötte az éjszakát a kórházban, közölte a Szentszéki Sajtóközpont ma reggel. A pápa egészen jól aludt, írták e-mailben. A Szentszéki Sajtóközpont tegnap esti közleménye szerint a Szentatya egészségügyi állapota, bár továbbra is kritikus, enyhe javulást mutat. Az ukrajnai háborúval kapcsolatos készülődő béketárgyalásokat magyar szempontból kell értékelni. Olyan béke megállapodásra van szükség, amely Magyarország és azon keresztül az európaiak biztonságát garantálja. Jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben a frakciónak adott viszonválaszában. Orbán Viktor azt mondta, az ukrajnai háború ügyében Magyarország és a Vatikán állt kezdetektől fogva a béke oldalán, de most már az Egyesült Államok is a béke oldalán áll. A kormánypártokat orosz barátsággal vádoló ellenzéki kritikára reagálva hozzátette. Ezzel az Egyesült Államokat is éppen orosz barátsággal vádolják. Ehhez a véleményükhöz szeretnék gratulálni, jegyezte meg. Azt javasolta, hogy a készülőfélben lévő béketárgyalásokat és béke megállapodást próbálják magyar szemüvegen keresztül értékelni. Donald Trump, amerikai elnök, az ukrajnai háború lezárása érdekében tett előrehaladást, Emmanuel Macron, francia elnök, egy lehetséges béke megállapodás biztonsági garanciáinak szükségességét emelte ki tegnap az amerikai-francia csúcstalálkozót követően. Donald Trump a washingtoni Fehérházban tartott sajtótájékoztatón az ukrán-orosz háború lezárását nehezítő tényezők között említette a rendkívüli mértékű bizalmatlanságot a felek között, ugyanakkor annak a meggyőződésének adott hangot, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök is komolyan gondolja a háború lezárását. Megállapította, hogy a béke helyreállítása érdekében komoly lépések történtek a közelmúltban, ideértve az amerikai kormányzat kapcsolatfelvételét az orosz féllel. Az elnök úgy vélte, hogy a hivatalba lépését követő egy hónap alatt több előrehaladást sikerült elérni a háború befejezése érdekében, mint az előző három évben összesen. Európában senki sem akarja, hogy az ukrajnai háború folytatódjon. A békét az agresszorral szemben azonban csak erővel lehet megnyerni. Jelentette ki az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője Brüsszelben. Az Európai Unió külügyek tanácsának brüsszeli ülését követően Kaja Kallas hangsúlyozta, Európa és Ukrajna egyaránt békét akar. Ez, mint kiemelte, teljesen egyértelmű. Eléréséhez nagyon erősnek kell lennünk az agresszorral szemben, fogalmazott. Az ukrán-magyar határszakaszon 3859-en léptek be Magyarországra hétfőn. Tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság a távératérodát. A beléptetettek közül a rendőrség 15 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem szenátusa Darázs Lénárd egyetemi tanárt választotta az egyetem következő rektorává, aki 2025. augusztus 1-től töltheti be a tisztséget. Tájékoztatta az intézmény a távératérodát. A szenátus hétfőn megtartott rektorválasztó ülésén a pozícióra hárman pályáztak. Darázs Lénárd egyetemi tanár, az ELTE általános rektor helyettese, Horváth Zoltán intézetvezető egyetemi tanár, korábbi dékán és nemzetközi rektor helyettes, valamint Kat Sándor intézetigazgató egyetemi tanár, akadémikus, tartalmazza a közlemény. Ha a kereskedelem normális rendje felborul, akkor be fogunk avatkozni, nem engedhetjük meg, hogy kifosszák az embereket, hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök az országgyűlés tavaszi ülésszakának első napján elmondott napirend előtti felszólalásában. Hozzátette, utasította a nemzetgazdasági minisztert, hogy kezdjen tárgyalásokat a kereskedelmi láncokkal, amelyek jelentősen emelték a liszt, a tej, a tojás és az étolaj árát. Ilyen emelést nem fogadhatunk el. Végül az időjárásról. Napközben javulnak a látási viszonyok, illetve a legtöbb helyen vékonyodik, szakadozik a felhőzet, és az ország nagy részén több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. Nyugaton, délnyugaton azonban maradhatnak tartósan borult párás részek. Csapadék napközben nem valószínű, legfeljebb szitálás lehet a Dunántúlon. A déli délkeleti szelet az Észak-Dunántúlon élénk, Sopron környékén időnként erős lökések kísérik. A hőmérséklet napközben 6 és 14 fok között várható. Késő estére mínusz 2 és plusz 6 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Reklám. 5 év szünet után újra megnyitja kapuit az Egri Tavaszi Fesztivál március 7-e és 15-e között. Egy héten át ismét a kultúrája lesz a főszerep a városban. Többek között színdarabok, klasszikus és könnyű zenei koncertek, családi és ifjúsági programok egész tárháza nyújt tavaszi felfrissülést, a borgasztronómia egri kiválóságaival karöltve. Az Egri Tavaszi Fesztivál részletes programját keresse a visiteger.com oldalon.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Mai műsorunkban az óvodások iskola kezdéséről beszélget Sipos Gál Eszter óvodapszichológussal, Berec Renáta.
Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és akik követtek minket eddig, azok tudhatják, hogy az eddigi hetekben arról beszélgettünk, hogy milyen iskolák vannak itt Egerben, bemutattuk kicsit az intézményeket. Most egy picit ennek az intézményi váltásnak a lelki oldalával fogunk foglalkozni. Üdvözlöm a stúdióban Sipos Gál Esztert, óvodapszichológust.
Üdvözlöm én is a hallgatókat.
A lelki oldala azért fontos szerintem a gyerekek szempontjából, mert úgy éljük meg, mintha ez egy ilyen nagyon traumatikus váltás lenne a gyereknek, holott ez amúgy lehet, hogy nem így van, viszont kell-e ehhez valami átmenet a gyereknek, hogy ő az óvodából az iskolába lép be?
Természetesen szükség van átmenetre, én azt gondolom, és az, hogy mennyire traumatikus vagy nem, nyilván nagyban függ a gyermek személyiségétől, azért azt kell, hogy mondjam, hogy szerencsés helyzetben ez egy izgatottan várt változás a gyermekek életében, ami nyilván azért párosul olyan negatív érzelmekkel is, hogy egy kicsit félnek tőle, hiszen ismeretlen még számukra, de közben már azért tényleg ott van az az izgalom is, hogy ők egy más pozícióba kerülnek, és nagyobbak lesznek, és társulhatnak hozzá olyan érzések is, hogy most már komolyabban lesznek véve, mert hogy nekik lesz komoly órarendjük, és olyan felnőtteshez hasonlóbb dolgaik már, iskolatás, írni tanulnak, tehát hogy egyszerre vegyülhetnek ebbe a vágyakozás és a félelem érzései is alapvetően, de hát nagyon nagyban befolyásolja tényleg az, hogy az a gyermek, aki megy iskolába, ő milyen személyiségű.
És hogy egyébként a szülő hogyan áll ehhez hozzá, mert hogy ugye nagyon, nagyon sokat beszélgetünk a gyerekkel arról, hogy milyen változás fog bekövetkezni, hogy mitől különbözik az óvodától az iskola, de ezzel elvehetjük-e a kedvét mondjuk?
Hát ha úgy találjuk, akkor el természetesen, és azért hozzáteszem, hogy amit nagyon gyakran találkozom, és talán nem erőltetném, illetve nem javasolnám ezt a módszert, hogy azoknak a gyerekeknek, akik esetleg aktívabbak, vehemensebbek, izgágábbak, és mondhatnék még hasonló jelzőket, elhangzik akár a szüleitől, akár a pedagógusok szájából az, hogy na majd az iskolában nem így lesz, az iskolában ezt nem csinálhatod meg, az iskola, és akkor gyakorlatilag ilyen kicsit ilyen fenyegető jellegű mondatok, amik biztosan nem a rossz szándékból adódnak, és valószínűleg egy jogosan felmerülő gondolat részükről, de talán jobb lenne, ha gondolatiségben maradna, és egy kicsit másképpen fogalmaznák meg, amikor ez így elhangzik szóban, úgyhogy ez erre abszolút vigyázni kell szerintem, mert hogy ezek így elhangzanak. Mi is el szoktak hangozni a nagyobb testotól is, amit nehezebben tudunk befolyásolni. Tehát, hogyha van egy ilyen korban közeli, esetleg másodikos, harmadikos nagy tesó, akinek nem annyira tetszik az iskola, akkor nehéz meggyőzni a kisebbet arról, hogy ez más lesz, de lehet neki is magyarázni, hogy mindannyian mások vagyunk, és keresni a nagy tesóval dolgokat, amik neki tetszenek, például ott vannak a barátok, vagy ott van egy kedves tanítónéni, ha meg nagyon-nagyon nem tetszik, akkor esetleg el kell gondolkozni, hogy ne ugyanabba az iskolába megyünk, ha már ennyire nem jött be, de alapvetően azért ezek extremitások, tehát alapvetően gyerekek már várják az iskolát, sőt egy picit, ahogy szokták mondani, az óvodapedagógusok is már unatkoznak, ugye óvodában, ami azért inkább egy pozitív dolog, mint negatív, illetve azt is várják, hogy most már azért mondhatni, gyakrabban vannak vegyes csoportok, mint tiszta csoportok, és az, hogy most már gyakorlatilag az élet, tehát hogy abszolút kortársakkal legyenek együtt, és akkor egy kicsit így ilyen nagyosabb, felnőttesebb
komolyabb feladatokat
igen,
fognak kapni.
Igen, ezt így,
de visszatérve kicsit oda, hogy ha beszélgetünk a gyerekkel, tehát most elmondtuk, hogy mit nem mondjunk a gyereknek, de mit mondjunk, hogyan tudjuk mondjuk meghozni a kedvét az iskolához?
Szerintem nagyban azt, amit mondunk, az is befolyásolja, de nagyban befolyásolja azt, amit teszünk, és a nagyon triviális, de mégis felhívnám a figyelmet elsősorban arra, hogy az iskola azért egy nagyon, egy jóval erősebb keretek között működő valami, hiszen ott vannak 45 perces órák, ott nem lehet késni, nem lehet menni 8:45-re például, hogyha olyan kedvel kell a gyermek, stb. Tehát én az elsősorban szerintem a legfontosabb az, hogy legyen egy nagyon fix napi rendje a gyermeknek az iskola kezdés előtt. És nyilván azért számíthatunk arra, meg mindannyian emberekből vagyunk, tehát hogy nyilván nem akarok ilyen irreális elvárásokat támasztani a szülők felé. Nyáron egy kicsit szétszokott ez a napi rend csúszni, de ha belegondolunk, azért pont nyár után jön az iskola, tehát hogy augusztusban már érdemes szerintem legalább az utolsó két héten azt a napi rendet felállítani a gyermeknek, amit majd az iskolában fog követni. Tehát ne legyen fel túl későig, álljon be a bioritmusa arra, hogy ő lefekszik este 8 körül, és fel kell ugye akkor, amikor ugye szükséges, hogy nyugodtan és nem rohanva érkezzen be az iskolába, bár tudjuk, hogy ez ideális kép, és nyilván lesznek ilyen reggelek, de azért törekedni kell arra, hogy már ez beálljon. Tehát ez a legfontosabb szerintem, amit tehetünk, és utána persze rengeteg dolog van még, amit mondhatunk, illetve tehetünk a gyerekkel. Alapvetően szerintem, hogyha érdeklődő, tehát nagyon figyelni kell azt, hogy ő mennyire fogék, hogy mennyire érdeklődő. Ha ő nagyon nem szeretne róla beszélni, akkor nem érdemes erőltetni, meg faggatni kérdésekkel, hiszen úgy is fogja hallani a szomszédnénitől, az óvodástársaktól, nem kell, hogy még otthon a szülő is ezzel traktálja, ha őt ez nem érdekli annyira, vagy nem akarja annyira. Másrészt viszont, ha érdeklődőbb, akkor nagyon sokféle játékos módon is bevezethetjük az iskolát, például ugye a klasszikus iskolás szerepjátékok, a plüssállatokkal, vagy egyéb figurákkal, amik vannak nekik, iskolát berendezni, legyen ő a tanítőnéni először, aztán lehet ő a diák, most nénit mondtam, de bocsánat, a tanító bácsinak, szóval legyen ő a tanító először, aztán lehet diák, vagy amire éppen kedve van, és akkor lehet egy ilyen szerepjáték során többféle viselkedés produkálni, ugye a tanulók részéről is lehet olyan, hogy valaki fekete pontot kap esetleg, meg rendetlenkedik, megmutatjuk, hogy jelentkezni kell, és akkor tehát egy ilyen szerepjátékban most így mondtam, nagyon alapvető példákat, de rengeteg mindent bele lehet vinni. Nyilván nem kell egyből nagyon rossz helyzeteket mutatni, de hogy el lehet ezt mókázni, meg el lehet szépen játszani, ha fogékony rá. Illetve a gyerekek sokszor ezt maguktól is elkezdik otthon, az a tapasztalat. Ez az egyik. De nagyon sok minden van, úgyhogy próbálom összefoglalni. A másik az, hogy szerintem érdemes olyan kulturális eseményeket, meg intézményeket látogatni, ami segíti az iskolához való alkalmazkodást. Például a könyvtár. Azt szerintem egy kifejezetten jó hely erre, mert hogy rengetegféle könyvet találhat, és megtalálhatja azt is, ami az érdeklődéséhez passzol, mert tényleg nagyon sokféle. Itt a mi városunkban például szerintem a gyerekkönyvtár az kivételesen fantasztikus. Mindig újítják az állományukat, és nagyon kedvesek a könyvtárosok, és csak jókat tudnék mondani. És azok a gyerekek, akik esetleg kevésbé szeretik a meséket, amiben én nem hiszek, de állítólag vannak ilyen gyerekek, még ők is találhatnak az érdeklődésüknek megfelelő esetleg ismeretterjesztő könyveket, amik nem kifejezetten mesések, de mégis érdekes képekkel vannak tarkítva, vagy olyan, tehát, vagy olyan társasjátékokat például, amiben megint csak tudják a szabályokat, meg a szabálytartást gyakorolni. A másik ilyen kulturális intézmény, bábszínház, gyermekszínház, ahol megint csak ugye az, hogy egyrészt hosszasan figyelnek valamire, másrészt bizonyos keretek közé alkalmazkodni kell, fel kell öltözni, ott kell ülni a székbe, ki kell várni, még elkezdődik, nem mehetünk alatta, és egyéb ilyenek, de ettől függetlenül is én azt gondolom, hogy tágítja az érdeklődési köréket is, illetve az ismeretszerzési vágyukat is meghozhatja az ilyen események látogatása. És akkor még érdemes a gyerekekkel, ezt most megint olyan, hogy nagyon triviálisnak hangzik, de mégsem az a mai világban szerintem, úgy beszélgetni, hogy minden eszközt leteszünk a kezünkből, mi is, ők is, és beavatni esetleg olyan napi eseményekben, amíg még az ő életkorukban vállalható. Olyan hírek, amik nekik érdekesek lehetnek, most egy állatkerti hír, vagy egy olyan változás, ami őt is érint, és kikérdezni a véleményüket, beszélgetni róla, tehát ösztönözni arra, hogy önállóan formáljon véleményt, és a gondolatait meg tudja fogalmazni. Vagy egy újságcikk, ami neki érdekes lehet, és őt érinti, azt elolvassuk neki, és akkor megbeszéljük, hogy ez mit jelenthet. Most tényleg olyan témákra szorítkozunk, azért nyilván nem politikai, vagy ilyen mélyebb vallási témákról, de akár olyasmit is, tehát olyan változásokat, és ami tényleg érinti őt, és az ő nyelvére átfordítjuk. De tényleg olyan események, amik szerintem az ő életkorában megfelelkezik, például nyit egy új múzeum, vagy nyitnak egy új játszóházat, vagy mi lehet jó egy játszóházban, mi az, ami nem jó egy játszóházban, tehát bármi olyasmi, ami az ő életében fontos.
És ez miért fontos ebben a kontextusban?
Szerintem azért fontos egyrészt, hogy a kreativitását is fejlesszük, illetve, hogy megtanítsuk arra, hogy ő önállóan megfogalmazza a gondolatait egész mondatokba öntve. Igazából, mert erre szükség lesz az iskolában, reméljük. Sokszor kapnak rá alkalmat.
Én jöhetek hozzá úgy, ahogy vagyok. Akkor is, ha mást mondanak a nagyok, hisz saját bőrömön érezhetem én, hogy milyen, amikor ő hord a tenyerén. Megszólított, én csak kerestem a szavakat, ő jött és lebontotta azokat a falakat, tisztán látom a kégeget.
Isten a szeretet, igazi szeretet.
Szívem tudja, érti a lényeget. Kezdtem el, ő lett a végzetem. Ez hamisítatlan szerelem a négyzetem.
Szerintem kulcskérdés az, hogy ilyenkor ők mondjuk egy viszonylag hosszú életkoruk szempontjából, viszonylag hosszú idő után új emberekkel találkoznak, új közösségbe kerülnek. Nem feltétlenül lesznek együtt az összetartó baráti körrel, Hogyan tudják ők ezt megugrani? Mert azt gondolom, hogy talán ez a nehéz számukra, hogy egy teljesen idegen környezetbe kerülnek.
Hát alapvetően szerintem azért az iskolák biztosítanak erre ugye lehetőséget a nyílt napokon, hogy találkozzanak a tanárnénivel, ami már biztató, illetve a nyílt napokon, hogyha a szülők is meg tudnak ismerkedni más szülőkkel, akkor akár azt is el tudom képzelni, hogy még nyári szünet folyamán áthívnak, vagy összetalálkoznak egy játszótéren egy-egy gyermekkel, de hogyha ez nem megvalósítható, akkor is egyébként is, hogyha mennek közösségbe a szülők közösen a gyerekekkel, ahhoz említett játszóházak, játszóterek és egyéb helyszíneken, akkor hogyha a gyermek egyébként nem nyit mások felé, akkor a szülő erre egész nyugodtan nyújthat mintát. Tehát ez még az a kor, amikor nem baj az, hogyha akár szó szerint is adunk ilyen segédmondatokat a gyerekek szájába, hogy hogy lehet kapcsolatot kezdeményezni a másikkal. És ezek a terepek remek megfelelnek arra, hogy próbálgassák a szárnyaikat, és ha nem tudják, akkor meg a szülő megmutatja. Oda hívja, nyilván a gyerekkel együtt játékba hívja a másik szimpatikus, ismeretlen gyermeket például. A másik nagy segítség az lehet, hogyha bejárják azt az útvonalat, amit majd az iskolába fognak járni egy párszor, megnézik az iskolai épületét, és akkor ez sem lesz annyira idegen, meg hát végigbeszélnek egy napot az iskolában, illetve az óvodák részéről is láttam már nagyon jó példát, és egy néhány óvodában, hogy a tanév vége közelettével szerveznek egy ilyen találkozót a régi óvodások, akik jelenleg elsősök, és a mostani nagycsoportosok között, illetve elhívják a leendő tanítónéniket is, és akkor készülnek együtt sütét a gyerekek, ugye a tanítónéniknek, meg a régi óvisok meg elhozzák a táskájukat, benne egy-két füzetet, tankönyvet megmutatják, hogy milyen mesélnek az iskoláról. Fel kell készülni, nem csak jókat fognak mondani, ami nem baj. Tehát, hogy ezekkel szerintem sokat lehet segíteni.
A szülők misztifikálják túl akkor egyébként ezt a változást? Mert hogy kétféle szülő lehetséges szerintem is létezik, aki egy kicsit túl gondolja ezt az egészet, meg aki félváról veheti akár, hogy én is elmentem óvodából, iskolában nem volt semmi bajom, bezzeg az én időmben. Hogyan teszünk jót a gyerekkel?
Hát alapvetően, aki túl misztifikálja, az nem annyira tesz jót, mert hogy nyilván a szülő érzéseit a gyermek is megérzi, és azt fogja etalonnak venni. Tehát, hogy a szülő nagyon szorong, akkor ő azt fogja gondolni, hogy itt ez a helyes, megfelelő viselkedés, és ő is elkezd nagyon szorongani.
Elbizonytalanodik talán.
Nyilván egy egészséges izgulás az nem kizárható, sőt fontos is. Tehát a szülő is egészen nyugodtan megfogalmazhatja azt, hogy én egy kicsit izgulok most, mert ez egy új helyzet, de nagyon várom, és nagyon örülök, hogy te már ilyen nagyra nőttél, és hogy ilyen ügyesen dolgoztál az óvodában, hogy most már iskolás lehetsz, tehát akár ilyen mondatokkal azért magunknak is segíthetünk, hogyha tényleg egy izgulósabb szülőről beszélünk, mert hogyha kimondja, már mindjárt nem tűnik olyan félelmetesnek, de ha nem is beszél róla, hogy ő izgul, csak izgul, és a gyerek érzi, akkor ugye ez kétszer olyan nagy súllyal van. Illetve sokat segíthet az is szerintem akár a szülőknek is, hogyha a saját iskolás élményeikről beszélnek, és megint nem kell csak is a jót elmondani, de azért próbáljuk meg olyat is közé szúrni, hiszen mégiscsak biztatni akarjuk a gyermeket, elő lehet venni ellenőrzőket, meg hogyha még megmaradt valakinek, vagy bizonyítványokat, vagy a nagymamák mesélhetnek a szülőkről, hogy amikor ők kicsik voltak, mit csináltak. Tehát alapvetően én azt gondolom, hogy erre is, arra is van példa, ahogy mondtad. Nagyon izgulni azért nem kell, mert sokszor szerintem akár a pedagógusok, akár a szülők sem képzelnék el a gyermekükről, hogy mennyire könnyen megugorják ezt. Az első nap az nagyon izgalmas, lehet, hogy nem tudnak aludni előző este várhatóan, de az első egy-két hét után szépen beállnak, sőt aztán valószínűleg megfogalmazzák, hogy egyébként egy kicsit fárasztó az iskola, egyébként egy kicsit nincs kedvük leckét csinálni, és ezt is el kell fogadni, és szerintem tehát a tapasztalat az, hogy a gyerekek zöme azért szépen átáll zökkenőmentesen. Akinek egy kicsit nehezebb esetleg az ismerkedés, a szocializáció, vagy az, hogy hosszabb ideig odafigyeljen, ott pedig érdemes szerintem a tanítónénivel ezt előre megbeszélni, hogy számítson arra, hogy hogy ezekkel esetleg egy kicsit több türelemre van szükség ezeknél a gyerekeknél, és több időt adjon nekik ahhoz, hogy feloldódjanak, vagy ahhoz, hogy megszokják azt, hogy ott kell ülni a padban.
Ezek a keretek talán még több nehézséget állíthatnak a gyerek elé, hiszen az óvoda az egy, ott vannak a keretek, de az egy kicsit lazább környezetet biztosít nekik, több a játék. Már az utolsó óvodás évben nyilván több a feladat is nekik, de hogyan lehet esetleg a gyerekeket arra ösztönözni, hogy hosszabb ideig tudjanak figyelni?
De a válaszom az lehet, hogy nem lesz annyira egyértelmű, mozogjanak nagyon sokat. Tehát, hogyha egyébként az iskolán túl, meg az iskola előtt nem élnek mozgásszegény életmódot, akkor sokkal könnyebb lesz koncentrálniuk, mint hogyha a tévé vagy a számítógép elől lesznek kikapva és az iskolapadba ültetve.
És ennek mi a kapcsolata egyébként? Tehát a mozgás és a nem mozgás, ugye?
A mozgás az idegrendszeri érés alapja. Tehát aki nem mozog eleget, annak nem érik megfelelő tempóban az idegrendszere, a figyelem pedig az idegrendszeri szabályozású, tehát igazából ez. Tehát azt tud figyelni, akinek megfelelő tempóban érik az idegrendszere, és aznak érik megfelelő tempóban, aki eleget mozog.
Ez
egy nagyon elnagyolt mondat, nehogy itt most szó szerint értsék a hallgatók, mert nyilván van akinek egyébként éretlen az idegrendszer, ugye erről már beszéltünk egy korábbi adásban, de hogy most az átlagos esetről beszélünk, hogy ott ez nagyon sokat számít. Tehát azt véletlenül sem javasolnám, hogy otthon ültessék le percre a gyerekeket. Ráadásul azért a tanítónénik meg a tanítóbácsik zöme, én azt gondolom, hogy pontosan tudják, hogy mi a helyzet, és azért úgy állítják össze egy tanóra menetét, hogy abban azért vannak olyan érdekes részek, meg van az egész érdekes persze, de hogy vannak olyan mozgásosabb részek, vagy egy ilyen kicsit feladatból kizökkent részek, amikor úgy összeépszethetik a gondolataikat, és újra tudnak koncentrálni a gyerekek. A másik pedig, amit szerettem elmondani, hogy próbálják meg a szülők ezt egy kicsit átkeretezni a fejükben, és ne csak azt az oldalát nézni, hogy jaj, mi lesz, ha 45 percig figyelni kell, hanem azt is, hogy sok gyerek számára az egy kicsit előny és megváltásszerű érzés, hogy viszont most 45 percekig csönd van. Meg mindenki egy dologra koncentrál. Tehát azért az óvodában, bár nagyon imádjuk, de ott nagyon sokféle játékot űznek egyszerre a gyerekek kis csoportokban, és nagyon sok inger éri őket, és nagyon sok felé terelődik a figyelmük egyszerre. Míg az iskolában ugye mindenki egyfelé kell figyeljen, össze kell dolgozniuk, és igazából nagyon, tehát ez a struktúra nem csak, hogy nehézséget, hanem könnyebbséget is jelentett abból a szempontból egy már erre érett gyermeknek, hogy kiszámíthatóbbá válik a hétköznapja, meg a hétköznap délelőtjei, és ezáltal lehet, hogy pont nyugodtabb lesz. Tehát, hogy nem kell ettől annyira félni, mert hogy alapvetően ebben a korban a gyerekek már pont, hogy arra vágynak inkább, hogy egy kicsit szervezettebben zajlanak a napjaik, még ugye kisebb korban a szabad játéknak és annak a mikrocsoportos foglalkozásnak óriási létszükséglete van, ami az oviban zajlik, de ők már ugye pont azért iskolások, mert ők már nem az óvodáskorúakra jellemző tulajdonságokkal bírnak.
Meg hát az információt, ahogy mondod, annyira szeretnénk beszippantani magukba. Nemrég a napokban olvastam egy érdekes bejegyzést, hogy nem csak nekünk kell a gyereket felkészíteni arra, hogy ő iskolába fog menni, hanem az intézménynek eleve őt úgy kell várnia, hogy hozzá egy óvodás korú gyerek megy még. Egyébként, hogyha ezt megnézzük, ennek a másik oldala szerintem az, hogy, de javíts ki, ha tévedek, hogy igazából ők pont ezt is így várják, tehát nem rögtön bele a közepébe immediate stresszkezdéssel van egy tanév egy elsős gyermeknek.
Én is ezt gondolom, és ezt is tapasztalom, hogy a legtöbb pedagógus azért pontosan tudja, hogy most nem egy teljesen kész iskolában, évek óta iskolában járó gyermeket kap, és az idézettel pedig egyetértek, tehát hogy valóban az átmenetet azt ezzel is lehet segíteni, hogy mind az iskola, mind az óvoda úgy tekint rájuk, mint akik már iskolába készülnek, és akik még csak most érkeztek az iskolába. De én úgy gondolom, hogy ahol tényleg szívvel lélekkel dolgozik a pedagógus, akkor ez meg is valósul.
Egyébként azoknak az intézményeknek, ahol most nevesítem a J-naplánnal dolgoznak, és ugye itt Egerben csak ez az egy működik ebben az intézményben. Ez valóban könnyebbséget ad a gyermekeknek, hogy ők átszokjanak az óvodából az iskolába, mert ugye itt egy teljesen más metódus szerint dolgoznak.
Hát sokat fogom ismételni magamat, de attól függ, hogy milyen a gyermek személyisége. Tehát vannak olyan gyerekek, akiknek valóban nagy könnyebbséget adnak, és van, akinek meg úgy gondolom, hogy nem ez az útja, vagy nem ez a szükséges, mint ahogy ugye vannak az alternatív iskolák is, amiket én nagyon támogatok, de azt gondolom, hogy oda sem minden gyermek való. És a szülőknek ez is egy nagy feladat, persze már az iskola választás az lassan megtörténik, de hogy ne a saját gyermeki ényükkel gondolkozzanak, hogy hogyha ők lennének most iskolakezdők, nekik mi esne jól, hanem a gyermekével, hiszen nem biztos, hogy egyforma teljes mértékben a személyiségük. És vannak olyan gyerekek, akiknek kifejezetten jól esik az erős kerete, egy határozott pedagógus, aki rendet tart, most így idézjelesen így szokták mondani az osztály termében, és van olyan gyerek, akinek pedig nagyon jól esik egy kicsit szabadabb, egy kicsit lazább hozzáállás, esetleg több szabad levegőn töltött idővel és egyéb dolgokkal. De a jénaplánra is csak ezt tudom mondani, hogy van, akinek nagyon passzol, és szerintem inkább azoknak a gyerekeknek, akiknek tényleg nehezebb esetleg koncentrálni 45 percig, vagy esetleg a feladatértésük lassabb, és akkor tényleg kapnak rá még plusz időt, hogy egy kicsit hangolódjanak erre. Vagy esetleg olyan családi környezetből érkeznek, hogy szükségük van arra, hogy a pedagógusok türelmesek legyenek velük. De mondjuk ezt jó helyen mondom, mert akik innen jönnek, valószínűleg nem hallgatják meg ezt a műsort, és nem ilyen belátással gondolkoznak az iskolaválasztásról, de hát ha.
Akkor amit tehetünk, és amivel segíthetünk még a gyereknek most, az tulajdonképpen egy fix napirend.
Igen, fix napirend, sok beszélgetés, szerepjáték, ugye saját élmények és saját családi történetek említése, hiszen rengeteget jelent a gyermekeknek, és sok-sok mozgás, meg hát jó kedv, meg nem egy örökké fekete felhő lebegtetése, hanem inkább egy ilyen kis örömteli várakozás.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Köszik.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban az óvodások iskola kezdéséről beszélgetett Sípos Gál Eszter óvodapszichológussal Berec Renáta. A zenei szerkesztő Bartók Beáta, a technikai munkatárs Tompos Péter volt. A most elhangzott adást vasárnap 14 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Hétfői adásunk tartalmából... Megbocsátás, önzetlen szolgálat, szeretett közösség. Ferenc pápa homíliája a diákonusok jubileumán tartott szentmisén. Az Ukrajna elleni háború évfordulója szégyenletes az egész emberiség számára. A Szent Atya vasárnapi úrangyala imája. Jelentések Ferenc pápa egészségi állapotáról. Szentmisék és rózsafüzér imádságok világszerte Ferenc pápa gyógyulásáért. Megbocsátás, önzetlen szolgálat, szeretett közösség. Ferenc pápa homiliája a diákónusok jubileumán. Rino Fisichella érsek, az evangelizációs dikasztérium proprefektusa, Ferenc pápa delegátusa mutatta be vasárnap délelőtt a Szentpéter bazilikában a diákónusok pénteken kezdődött jubileumának záró szentmiséjét. A jubileumi napokon a világ mintegy 100 országából 6000 diákónus vett részt. A szentmisén 23 jelölt részesült a diákonus rend szentségében, ketten Brazíliából, hatan Kolumbiából érkeztek, egy jelölt Franciaországból érkezett, hárman-hárman Olaszországból és Mexikóból, ketten Lengyelországból, ismét hárman Spanyolországból és Mexikóból, ketten Lengyelországból, végül megint hárman az Egyesült Államokból érkeztek. Fisichella érsek a szertartáson a következő szavakkal fordult a hívekhez. Az eukarisztia ünneplésével, ahol a szeretett közösség a legteljesebb és legjelentőségteljesebb dimenzióját éri el, Ferenc pápát, bár kórházi ágyon fekszik, közel érezzük magunkhoz is jelen van közöttünk.
Sentiamo Papa Francesco, benché in un letto dell'ospedale, lo sentiamo vicino a noi, lo sentiamo presente in mezzo a noi.
Ez arra kötelez bennünket, hogy még erősebbé, még intenzívebbé tegyük imánkat, hogy az Úr segítse őt a megpróbáltatás és a betegség idején. Az evangelizáció proprefektusa felolvasta Ferenc pápa homíliáját, amely az évközi hetedik vasárnap olvasmányainak üzenetét az ingyenesség szóban foglalta össze.
Gratuita.
A Szent Atya gondolatait a keresztény életnek és a diákonusok szolgálatának ehhez az alapvető dimenziójához fűzte, kiemelve a következő három szempontot, a megbocsátás, az önzetlen szolgálat és a szeretett közösség.
Il perdono, il servizio disinteressato e la comunione.
Mindenek előtt a megbocsátásról szólva megállapította, hogy hirdetése a diákonus alapvető feladata. Ez az egyházban is nélkülözhetetlen elem és minden emberi együttélés feltétele. Jézus mutat rá erre az evangéliumi szakaszban, amikor azt mondja, szeressétek ellenségeiteket.
Amate i vostri nemici.
Ahhoz, hogy együtt növekedjünk, osztozva egymás sikereiben és kudarcaiban, ahhoz szükség van rá, hogy tudjunk megbocsátani és tudjunk bocsánatot kérni, hogy ne zárjunk ki szeretetünkből azokat sem, akik elárulnak minket. Egy olyan világ, ahol csak gyűlöletet érzünk ellenfeleink iránt, egy remény és jövő nélküli világ, amelyet ketté szakítanak a végtelen háborúk, a megosztottság, a bosszúállás, ahogy az sajnos ma is látjuk a világ számos részén, utalt napjaink konfliktusaira a pápa. A megbocsátás tehát azt jelenti, hogy befogadó, biztonságos otthont készítünk a jövő számára. És a diákonus, akit egy olyan szolgálattal szentéltek fel, amely elviszi őt a világ perifériáira, elkötelezi magát amellett, hogy mindenkiben, még a szenvedést okozókban is, egy lélekben megsebzett testvért lát, akinek még nagyobb szüksége van a kiengesztelődésre, útmutatásra és segítségre.
Di riconciliazione, di guida e di aiuto.
És ezt másoknak is megtanítja. Az első olvasmány a szívnek helyről a nyitottságáról beszél, bemutatva nekünk Dávid hűséges és nagylelkű szeretetét Saul iránt, aki királya, de egyben üldözője is. Szent István diákonus, az első vértanú, példamutató halála is erről szól, aki megkövezeljűnek megbocsátva esik tédre. De mindenek előtt Jézusban, minden diákónia példaképében látjuk ezt,
modello di ogni diaconia,
aki a kereszten kifosztotta önmagát egészen odáig, hogy életét adja értünk, imádkozik keresztre feszítőiért, és megnyitja a paradicsom kapuit a jobblatornak. A másik pontról.
Il servizio disinteressato.
Az önzetlen szolgálatról szólva Ferenc pápa homíliájában ismét idézte az Úrnak az evangéliumi szakaszban elhangzott egyszerű és világos szavait. Tegyetek jót és kölcsönözzetek, anélkül, hogy valamit is viszont várnátok. A diákonus számára ez a magatartás lényének alapvető dimenziója. Ugyanis arra szenteli magát, hogy szolgálatában az atya irgalmas arcának szobrásza és festője.
Scultore e pittore del volto misericordioso del padre.
A Szent Háromság az egy élő és igaz Isten misztériumának a tanúja legyen. Jézus számos evangéliumi szakaszban ebben a megvilágításban szól saját magáról. Fülöpnek ezt mondja a cenákulumban nem sokkal a 12 lábmosása után. Aki engem lát, látja az atyát is. Amikor megalapítja az oltári szentséget, megerősíti, hogy úgy vagyok köztetek, mint szolga. De már ezt megelőzően, a Jeruzsálembe vezető úton, amikor tanítványai azon vitatkoztak egymás között, hogy ki a nagyobb, elmagyarázta nekik, hogy az ember fia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és váltságul odaadja életét sokakért. Ezért az ingyenes munka, amellyel a diákonusok kifejezik, hogy Jézus szeretetének szentelték magukat,
il lavoro gratuito che svolgete dunque come espressione della vostra consacrazione alla carità di Cristo.
Isten igéjének első hirdetése a bizalom és az öröm forrása azok számára, akik találkoznak velük. Ingyenes munkájukat végezzék mosolyogva, panaszkodás és elismerés keresése nélkül, egymást támogatva, még a püspökökkel és papokkal való kapcsolatokban is, annak az egyháznak a kifejezéseként, amely elkötelezte magát, hogy a felszentelt szolgálat minden fokozatának erősítésével növekedjen Isten országának a szolgálatában. Összehangolt és nagylelkű tevékenységük ezáltal híd lesz, amely összeköti az oltárt az utcával, az eukarisztiát az emberek mindennapi életével. A szeretet lesz a legszebb liturgiájuk, és a liturgia lesz a legszerényebb szolgálatuk. Az utolsó pont,
la gratuità come fonte di comunione,
amely az ingyenesség, mint a szeretet közösség forrása, azt fejezi ki, hogy a viszonzás kérése nélküli adakozás egyesít, köteléket teremt, fejtette ki homíliájában Ferenc pápa. Olyan együttlétet fejez ki és táplál, amelynek egyetlen célja az önfeláldozás és a személyek java. Felidézte Szent Pőrinc a diákonusok védőszentjének példáját, aki, amikor vádlói arra kérték, hogy adja át az egyház kincseit, a szegényekre mutatott és azt mondta, itt vannak a mi kincseink.
Ecco i nostri tesori.
Ez a valódi szeretet közösség építésének az útja szavokkal, de mindenek előtt a tettekkel. Ezt teszik a diákonusok, mint férjek, apák és nagyszülők, akik készen állnak arra, hogy szolgálatukat teljesítve kiterjesszék családjukat környezetükben a rászorulókra. Így küldetésük, amely kivonja őket a társadalomból, hogy aztán ismét újra visszatérjenek a társadalomba, és azt egyre inkább egy mindenki számára nyitott, befogadó helyé tegyék, az egyik legszebb kifejezése a szinódusi és kilépő egyháznak, mutatott rá szentbeszédében a pápa. Hangsúlyozta, hogy akiket a szertartáson diákonussá szentelnek, azok leereszkednek a szolgálat lépcsőfokain.
Discenderanno.
Szándékosan mondom és hangsúlyozom, hogy leereszkednek, és nem az, hogy felemelkednek, mert a felszentelés az ember nem felemelkedik, hanem leereszkedik. Lealacsonyodik, fejtette ki a Szentatya, majd utalt a szentmisén elhangzott szentecke, Szent Pál apostolnak a korintosiakhoz írt első leveléből vett szavaira, az ember a szolgálatban lemond a földi emberről, és a szeretetben magára ölti a mennyei ember alakját. Végül Ferenc pápa homíliájában
mentre ci affidiamo alla Vergine Maria, serva del Signore,
Szűz Máriára, az Úr szolgáló leányára és Szent Őrincre, a diákonusok védőszentjére bízta jelenlévőket, és így fohászkodott, segítsenek bennünket abban, hogy minden szolgálatunkat alázatos, szeretettel teli szívvel éljük meg, és az ingyenességben legyünk a megbocsátás apostolai, testvéreink önzetten szolgái és a szeretett közösség építői. A Az Ukrajna elleni háború évfordulója szégyenletes az egész emberiség számára. Ferenc pápa vasárnapi úrangyala imádsága. A Szentcé sajtóterme vasárnap délben tette közzé Ferenc pápa beszédét, amelyben megemlékezett a 3 éve tartó Ukrajna elleni háborúról, és kérte a hívek imáit a béke ajándékáért minden háborútól sújtott ország számára. A Szentatya köszöntötte a diákonusokat Szent Évi jubileumok alkalmából, valamint megköszönte a Gemelli Kórház orvosainak, egészségügyi dolgozóinak áldozatos munkáját, a hívek közelségét, vigasztaló imáikat, különösen a gyerekektől kapott leveleket és rajzokat. Ferenc pápa üdvözletét küldte a vasárnap délelőtt a Szent Péter Bazilikában bemutatott Szent Misén felszentelt diákonusoknak és mindazoknak, akik ezekben a napokban részt vettek a Vatikánban a diákonusok jubileumi ünnepségén. A Szentatya köszönetet mondott a papi dikasztériumnak és az evangelizációs dikasztériumnak az esemény előkészítéséért. A diákonusokat, akik az ige hirdetésének és a szeretet szolgálatnak szentelik magukat, arra bátorította, hogy szavakkal és tettekkel végezzék szolgálatukat az egyházban. Vigyék el mindenkinek Isten szeretetét és irgalmát. Arra buzdította a diákonusokat, hogy örömmel folytassák apostolkodásukat. Utalással a vasárnapi evangéliumi szakasz szavaira a pápa arra kérte őket, hogy legyenek jelei annak a szeretetnek, amely mindenkit átölel, amely a rosszat jóra változtatja és testvéri világot teremt. Ne féljetek kockára tenni a szeretetet, kérte. A pápa egészségügyi helyzetéről szólva arról biztosította a híveket, hogy a Gemelli Kórházban bizakodva folytatja a szükséges kezelés hozzátéve, hogy a pihenés is része a terápiának. Őszinte köszönetét fejezte ki a kórház orvosainak és egészségügyi dolgozóinak a ráfordított figyelemért, odaadásukért, amellyel a betegek között végzik szolgálatukat. Ferenc pápa emlékeztetett rá, hogy hétfőn lesz az Ukrajna elleni nagy kiterjedésű háború 3. évfordulója, amely fájdalmas és szégyenteljes évforduló az egész emberiség számára. A pápa ismételten kifejezte együttérzését a meggyötört ukrán nép iránt, arra kérve a híveket, hogy emlékezzenek meg minden fegyveres konfliktus áldozatairól, és imádkozzanak a béke ajándékáit Palesztinában, Izraelben, az egész Közel-Keleten, Myanmarban, a kongói Kivu tartományban és Szudánban. A Szentatya köszönetet mondott a szeretetteljes üzenetekért, amelyek ezekben a napokban olyan nagy számban jutnak el hozzá. Különösen meghatották a gyermekektől kapott levelek és rajzok, megköszönte a közelségét és a vigasztaló imákat, amelyek a világ minden tájáról érkeznek, majd mindenki Szűz Mária közben járására bízott, arra kérve a híveket, hogy továbbra is imádkozzanak érte. Jelentések Ferenc pápa egészségi állapotáról. Szentceki közlemény Ferenc pápa állapotáról február 24-én hétfő reggel. Az éjszaka Szentatya jól pihent, a pápa aludt és most pihen. Kórházi jelentés Ferenc pápa állapotáról vasárnap este 7:30 február 23-án. Ferenc pápa állapota továbbra is kritikus, de nincs újabb légzési rohama. Ferenc pápa éber, továbbra is kap oxigént, vérképe a transzfúzióknak köszönhetően javul. Kezdeti enyhe vese elégtelenség áll fenn nála, és a pápa részt vett vasárnap a Szentmisén. A Szentatya állapota továbbra is kritikus, tegnap este óta, szombat este óta azonban nem jelentkezett újabb légzési roham. A 2 egységnyi koncentrált vörös vérsejt jótékony hatást eredményezett, és így a hemoglobin értéke is helyreállt. A vér lemezkeszám szintje stabil maradt, néhány vérvizsgálat azonban kezdeti, enyhe vese elégtelenséget mutatott, amelyet orvosai kontroll alatt tartanak. Tovább folytatták a magas áramlású oxigénterápiát orr-légcsöves úton. A Szentatya továbbra is éber és jól tájékozott, a klinikai kép összetettsége és a gyógyszeres kezelések eredményeire kellő várakozás azt igényli, hogy a betegség valószínű kimenetelére irányuló vélemény, prognózis továbbra is visszafogott maradjon. A pápa délelő folyamán a 10. emeleten kialakított lakórészben szentmisén vett részt mindazokkal együtt, akik a kórházi tartózkodása során a gondját viselik. Szentmisék és józsefizér imádságok világszerte Ferenc pápa gyógyulásáért. Meg nem színűen érkeznek a Vatikánba levelek, táviratok és üzenetek, amelyek azt jelzik, hogy a világegyház egésze spontán megmozdult, szentmiséket ajánlanak fel érte, és a püspöki székesegyházattól kezdve a falusi templomokig imádkoznak a Szentatya gyógyulásáért. Vasárnap este szentmisét ajánlotta fel a pápa lateráni székesegyházában a felgyógyulásáért. Baldassare Reina bíboros, a Szentatya római helynöke szeptember 23-án, vasárnap délután 17:30-kor szentmisét mutatott be a lateráni bazilikában Ferenc pápáért. A bíboros helynök arra kérte a római egyházmegye papjait, hogy ezzel egy időben a helyi szentmiséken különleges fohászokkal kérjék a mindenség urának hatható segítségét. Felkérése így hangzott. Szeretnélek meghívni benneteket, hogy lelkileg egyesüljetek azzal a szentmisével, amelyet ma este mutatok be. A hit és az imádság közösségében kiki a maga helyén emelje az Úrhoz a könyörgéseit a Szentatyáért, hogy kegyelmével tartsa meg őt és töltse el a szükséges erővel, hogy átviselje ezt a megpróbáltatásokkal teli időszakot. Rózsafüzér ima Bolognában az olasz püspöki konferencia elnökének a vezetésével. Ugyancsak vasárnap este Bolognában, a Szent Domonkos templomban a várospüspöke Matteo Zuppi bíboros, bolognai érsek, az olasz püspöki konferencia a csehi elnöke vezetésével rózsafüzér imát tartottak Ferenc pápa jobbulásáit. Zuppi bíboros a közös imádságot ezekkel a szavakkal nyitotta meg. Isten igéje és az ima összegyűjti és kifejezi minden szándékunkat, és segít abban, hogy közösségben érezzük magunkat egymással, a Szentatyával és az olaszországi egyházi közösségekkel, amelyek az elkövetkező napokban Szűz Mária közbenjárását kérve imádkoznak, hogy közben járjanak a pápa egészségéért. Jézus, ami biztos reménységünk, aki meghallgatja imáinkat, mert a remény soha nem csal meg, hangsúlyozta bevezető beszédében Zuppi bíboros. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
A nap verse.
Mozart hallgatása közben. Csak a derű óráit számolom, mondta pár szós egy vasróda falon. A napóráé. Láttam én is a latin szöveget, s lelkem bánata irigyelte a vidám öreget, aki oly bölcs betűket vésetett a butakhőbe. Bár ki tudja, nem rögtönzés volt-e csak, szellemesen dacos sugallat az a gondolat. Dac és sugallat bennem is akadt egykor, de az árny mindig súlyosabb maradt a fénynél. A felhők fölött kellett volna elfogni az örök tündöklést, a nap aranyárvízét, tengerét, az édes könnyelműség lepkeszárny csókú pillanatait, s főképp azt, melyben a mámor lakik, az ifjú gyönyört, melynek kései mása most annyi váddal van teli, a szeszként lippenőt, a legvadabb, a villám gyors tigris szita kötőt, a kék zománc tüzet, a zizzenőt, ki kedvesével a K8-asát gyűrűzve libben, lángdeleken át, s alkonyi csöndön. Tavak, mocsarak szittyói közt, szikrázó ég alatt ma is szállok én, csak testben öreg. No, mordul bennem a szörnyeteg igazság. Igen, azt a testtelen úszást, lebegést kéne Istenem utolérni, a könnyűt, úgy, amint a gyermekkor csinálta, most, megint, a sellőkét a vízben, szúnyogét, fátyolködében, csak az örök ég örök hajósa lenni, ahogyan ma is víz a képzeletem, agyam, valahányszor párologtat emel a kép, mint karmestert a pálca, mely fuvolát zendít, skürtöt, s hegedűt, ó igen, a fényt, napot, a derűt, illatok táncát, szélhalk őzikét, s fent a kékben, a havos gőzökét, azt kellene most visszahozni, hogy átjárjanak új, forró áramok, nem a grönlandi szörnyek, nem ezek a jegesmedves, rozmár hidegek, melyektől annyit szenved a szegény, hogy a pokolba vágyik, s annyit én... Kinti rémüktől félve hallgatom Mozartot, s tűnődöm a tavaszon, vagy akár csak a múlt nyáron, pedig az is vém volt már, 55. És felsóhajtok. Gyógyíts meg, zene, te mindenségé, édes üteme a fájdalomnak, varázs fuvola, varázsjáték te, tündér mámora hitnek, reménynek, árnycsík a falon, a nagy fényben, s a szívben nyugalom, s üvegparásként égő sugarak az élő lomb tengerzöldje alatt, s bölcsesség. A vidám öregeké, amilyen azé lehetett, azé a napórásé, ki non numero horas nézi serenas, drága jó intelmét adja még most is tanácsul. Csak derűs órát veszek tudomásul.
Szabó Lőrinc Mozart hallgatása közben című versét Gábor Miklós mondta el. Szabó Lőrinc 1900-ban született Miskolcon. 1908-tól 18-ig a Debreceni Református Főgimnáziumban tanult, ott tett hadi érettségit. A frontok összeomlásáig katona volt, majd Budapesten a Műegyetem gépészmérnöki karára, később a bölcsészkar magyar-német-latin szakára iratkozott be. Verseivel megkereste Babits Mihályt, aki barátságába fogadta. Állást kapott az Est lapoknál, azaz a Pesti Napló, az Est és a Magyarország című folyóiratoknál. A 30-as, 40-es években a népi írók mozgalmával, majd egy időre jobboldali politikai körökkel került kapcsolatba. 45 után vizsgálati fogságba került, ahonnan barátai közbenjárására szabadult. A kommunizmus idején egyre inkább az irodalmi élet perifériájára szorult. Nem publikálhatott, műfordításokból tartotta el magát. Szabó Lőrinc 1957-ben hunyt el Budapesten.
A nap imája.
Örökkévaló Isten, jóságos Uram, Te alkotta a testünket a föld agyagából. Jóságos szeretet, miután megalkottad ezt a silány elemet, nagy kincset helyeztél abba, a Te képedre alkotott lelket. Örök Isten, Te vagy a Mester, aki megsegítesz és újjáalkotsz. Törd hát szét testem edényét, s alakítsd újjá tetszésed szerint. Örökkévaló Atya, Újból neked ajánlom fel életemet a te kedves jegyesedért, az egyházért. Szakítsd el testemet, ahányszor tetszik jóságodnak, s adj vissza testemnek, mindig nagyobb fájdalommal az előbbinél. Csak láthassam végre a megújhodását ennek a kedves jegyesnek, az Anyaszent Egyháznak.